30. Luigi Vampa fogásai. Minden álomból van fölébredés, kivéve azt, melytől Danglár remegett. Így hát Danglár is fölébredt. Egy sejen függönyökhöz, kárpitos falakhoz, nyájassal lobogó kandallóhoz és illatos levegőhöz szokott párizsi úrnak bizonyára inkább gonosz álomnak tetszhetik a fölébredés egy ilyen sziklaüregben. Mikor megtapogatta kecskebőr takaróját, hirtelenében valami szamojéd vagy klap kunyhóba képzelte magát. Ilyen körülmények között azonban egy másodperc is elegendő, hogy valaki hamarosan a rideg valóra ébredjen. Bizén azoknak a banditáknak a kezei közé kerültem, akikről Albert de Monkerf annyit beszélt. Megkönnyebbülten lélegzett föl, amikor látta, hogy nincsen megsebesülve, ezt bizonyára Don Quixote-ből tanulta, mely az egyetlen könyv volt, amelyet legalább forgatott, ha nem is olvasott el soha. Nem öltek meg, még csak meg sem sebesítettek, hanem hogy kifosztottak, annyi bizonyos. És szorongó aggodalommal tapogatta meg a zsebeit, nagy megnyugvására azonban rendben talált mindent, az utazásra szánt 100 louis d'or érintetlenül maradt meg a nadrág zsebében, és tárcájában is megtalálta az 5 millió és 50 ezer frankra szóló bankutalványt. Furcsa zsiványok, tűnődött magában. Még csak meg sem érintették az erszényemet. Úgy lesz, mint mondottam, váltságdíjat fognak kiszapni rám. Nini, még az órám is megvan. Na, lássuk csak, mennyire jár az idő. Danglár órája Breké műhelyéből került ki. Szerkezete kitűnő volt, és még mindig járt, bár föl sem húzta azóta, amióta útnak indult. Megnyomta a rúgóját, és a kis zsebóra vékony, csilingelő hangon reggeli 5:30-ot ütött. Ennélkül bizony aligha határozhatta volna meg az időt, mert tömlőcébe a legcsekélyebb világosság sem hatott. Követeljen föl világosítást a banditáktól? Vagy várja be békés türelemmel, amíg ők elegyednek szóba vele? Ez a második mód helyesebbnek látszott, és elhatározta, hogy várni fog. Nagy béketűréssel várakozott egészen délig. Egész idő alatt őr járkált az ajtaja előtt. 8 óra tájban hallotta is, amikor fölváltották. Nagy kedve kerekedett hozzá, hogy meglássa, ki strázsál az ajtaja előtt. Az ajtó eresztékein keresztül halvány lámpafényt látott átderengeni, és szemeit az egyik hasadékhoz nyomva, éppen akkor pillantotta meg a haramiát, amikor valami csutorából pálinkázott. Elfintorgatta az órát, a pálinka gőze megémeítette. A butykosos haramiát pont délben váltotta föl egy másik. Danglár erre is szörnyen kíváncsi volt, és újra átkukucskált a hasadékon. Ez a másik, valóságos Góliát volt, nagy, sötét szemekkel, vastagajkakkal, rengeteg sasorral, rőt hajának fonatai kígyókként lebegték körül arcát. Ho-ho, ez inkább emberevőnek, mint a mi fajtánk bélinek látszik. Szerencsére rengeteg potrohommal és vén ráncos képemmel nem igen lehetek már nagyon étvágygerjesztő. Mint látjuk, Danglárnak még tréfálkozó kedve is kerekedett, annyira megnyugodott már. Az őr pedig odakün, mintha csak be akarta volna bizonyítani, hogy nincsenek emberevő szándékai, letelepedett a földre, szemközt az ajtóval, és előszedte iszákjából a fekete kenyerét, hagymáit, meg egy darab sajtot, és derekassan hozzálátott az ebédjéhez. Vigyen el az ördög, mondta fitymáló hangon Danglár, órát fintorgatva a haramia ebédjére. Süllyedjek el, ha értem, hogyan lehet disznónak való ételt ilyen jó étvággyal elfogyasztani. Azután visszament az ágyához, és végig hevert a kecskebőrön, melynek a szaga nagyon emlékeztette a pálinkázó őr kecskebőrös kulacsára. Hanem azért gondolhatott Danglár akármit, a természet titkai kifürkészhetetlenek, és az éhes gyomorra szörnyen hatnak még a legalávalóbb ételek is. Danglár pedig éhes lévén korgó gyomra csak hamar ellenkező meggyőződésre vezette, és újra kitekintve nem csak az embert találta kevésbé visszataszítónak, hanem a kenyér is fehérebbnek és a sajt is étvágy gerjesztőbbnek tetszett előtte. Az a nyers hagyma pedig, amellyel csak fél vadak szoktak táplálkozni, fölidézte kitűnő szakácsa néhány kiváló mártás remekét, meg azt a bizonyos ételt, amelyet hébe-hóba ilyen formán szokott volt kérni tőle. Daniso, csináljon ma nekem egy kis korhelylevest. Nem állta ki tovább, és megdöngette az ajtót. A bandita fölvetette a fejét. Danglár annál jobban döngette tovább. Csekosza! Kérdezte a haramja. Mondja csak, kérem, kérdezte Danglár, türelmetlenül dobolva ujjaival az ajtón. Nem volna itt az ideje rám is gondolniuk valami étellel? Az őr valószínűleg egy árva szót sem tudott franciául, de még ha konyított is hozzá, alig ha volt utasítása Danglár ebédjére vonatkozólag, szóval oda sem hederített és nyugodtan falatozott tovább. Danglár sértett önérzetében azután elhatározta, hogy meg sem fog mukkanni többé, és lehevert a kecskebőre. Letelt a 4 óra, és a Góliátot is fölváltották. Danglár gyomra valóságos hangversenyt rendezett, és mivel újra fölé lett benne a reménység, ismét az ajtóhoz lopódzott, de nem valami kellemes meglepetésére vezetője arcát pillantotta meg. Csak ugyan Peppino volt, ki igyekezvén lehető kellemessé tenni az őrséget, hatalmas lábast hozott magával, melyet maga elé helyezve a földre, jó, meleg, illatos, töpörtyűs kását kezdett belőle kanalazni. Danglár a lábas mellett még egy kosárka Valjerti szőlőt és egy palack orviettói bort vett észre. Úgy látszik, Peppinónak innyenc hajlamai voltak. Danglárnak majd kicsordult a nyála e gasztronómiai előkészületek megpillantásakor. Hát, ha ezzel okosabban lehetne beszélni, gondolta, és szerényen megkocogtatta az ajtót. On iva, mondta a haramaja, ki annyiszor fordult már meg Pastrini gazda fogadójában, hogy a francia nyelvet minden különbségeivel egyetemben megtanulta. És csak ugyan oda is ment, hogy kinyissa az ajtót, Danglár most ismerte csak föl hangjáról, hogy ő volt az, aki két ízben olyan dühösen rárivalt be a fejjel, hanem most nem találta helyén valónak a szemrehányásokat, és a lehető legszelídebben kérdezte meg tőle. Engedelmet kérek, tisztelt úr, de úgy veszem észre, hogy az én ebédemről teljesen megfeledkeztek. Hogy? Kiáltott föl Peppino. Netalántán éhes volna, excellenza. Netalántán, sziszegte Danglár. Netalántán, amikor 24 óra óta egy falatot sem ettem? Azután fönnhangon folytatta. Igen, tisztelt úr, éhes vagyok, mégpedig nagyon. Ebédet méltóztatik tehát rendelni? Mégpedig olyan hamar, amennyire csak lehet. Íziben meg lesz, pénzért mindent meg lehet kapni a világon. Még mi nálunk is. Magától értetődik, hogy szívesen megfizetem, bár tulajdonképpen azoknak volna kötelességük élelmezésemről gondoskodni, akik elfogtak. Hát, a hányház, annyi szokás, excellenza, mi másként fogjuk fel a dolgot. Elég helytelenül, válaszolt Danglár lekötelezően tréfálkozó hangon. Hanem azért megnyugszom benne, csak hamarosan tálaljanak. Tüstén tálalunk, excellenza, mit parancsol? És Peppino újra a földre tette öléből a kásás fazekat, amelynek párolgó gőze most még jobban csiklandozta Danglár orrát. Mit méltóztatik rendelni? Hát konyhát is tartanak? Hogy tartunk-e? De még minőt. És szakácsuk is van? Remek. Akkor hát nem bánom, hozzanak valami csirkét, halat vagy vadat, akármit, csak jó legyen. Amint méltóztatik, excellenza, csirkét tetszett említeni, ugye? Igen. Peppino visszafordult és teli torokkal kiáltott kifelé. Sült csirkét az excellenzának! Peppino hangja még visszhangzott a boltozatos folyosón, amikor egy csinos, fürge, a hajdani hal kufárokhoz hasonlóan övig mesztelen kis suhanc kopogtatott az ajtón, fején ezüstállal. Szinte a Café de Paris-ban képzeli magát az ember, gondolta Danglár. Öttessék, excellenza, mondta Peppino, elvéve a csirkés tálat a sihedertől, és Danglár elébe téve egy kis rozoga szuette asztalra, mely a mellette álló 3 lábú székkel és a kecskebőrös nyoszójával egész bútorzata volt a szobának. Danglár még villát és kést is kért az ételhez. Méltóztassék, excellenza, szolgált vele nagy készséggel Peppino, egy csorba bicskát és puszpánkfa villát nyújtva át neki. Danglár úgy bent velük, mintha megszokott ezüst készlete volna, és már éppen neki látott, hogy föl darabolja a szárnyast, amikor Peppino megakadályozta benne mondván, engedelmet kérek, excellenza, nálunk evés előtt szokás fizetni, utólagosan esetleg kifogásai lehetnének. Na, ez a szokás már nem nagyon emlékeztet Párizsra, gondolta Danglár. Nem is számítva, hogy bizonyosan jól meg fognak nyúzni, de legyünk urak és adjuk az előkelőt. Azután fönszóval folytatta. Mindig úgy hallottam, hogy ebben az országban nagyon olcsó az étel. Rómában 12 szut szoktak a csirke darabjáért fizetni. Szóval fogja, mondta azután egy Louis d'Or-t vett fel Pepinónak. Pepino elvette az aranyat, Danglár pedig újra neki látott a darabolásnak. Csak egy szempillantásra tessék várni még, excellenza, némi csekélységgel még tartozni tetszik. Mondtam, hogy lenyúzzák még a bőrömet is, gondolta magában a bankár. De elhatározta, hogy előkelően hagyja kifosztani magát. Mennyivel tartozom hát még ezért az ösztövér csirkéért? Foglalóul már tetszett adni egy Louis d'Or-t. Foglalóul? Igenis, excellenza. Ugyan menjen. És ilyen formán már mindössze csupán 4990 Louis d'Or-ral méltóztatik tartozni. Danglár tágra meresztette szemét erre a furcsán hangzó tréfára. Pompás tréfa, mondta azért. Pompás tréfa valóban. És újra neki látott volna a darabolásnak, ha Peppino meg nem ragadja a kezét. Tessék, fizetni előbb. Te micsoda? És még csak el sem neveti magát ezen a tréfán? Nincs azon nevetni való, excellenza, válaszolt Peppino egy kvékernek is a becsületére való rendületlen komolysággal. Csak nem követelnek talán komolyan 100 000 frankot ezért a csirkéért? Ó, hát fogalma sincs róla, excellenza, milyen nehéz feladat ebben az átkozott katakombában szárnyasokat tenyészteni. Hát mondom, hogy kitűnőnek és rendkívül kacagtatónak találom a tréfát, annyival is inkább, mert komoly képpel mondja. Hanem most már hagyjon enni, mert nagyon éhes vagyok. Itt van fogja, magának is adok egy Louis d'Or-t borravalóul. Borravalót nem fogadhatván el. Ezt az aranyat is részlet fizetésnek tekintem, és most már csak 4998 Louis d'Or-ral tetszik tartozni, mondta Peppino, megtartva teljes hideg vérűségét. Ha lassan is, de türelemmel, majd csak végére járunk a fizetségnek. Hát azt ugyan lesheti, barátom, förmett rá Danglár, felbőszülve ezen a sokáig üzött tréfán. Vigyék a pokolba ezt a csirkét, majd megmutatom, hogy kivel van dolguk. Peppino intett, a suhanc belépett, és hamarosan elkapta a tálat. Danglár a kecske bőre gubaszkodott, Peppino rázárta az ajtót, és hozzálátott a töpörtyűs kásájához. Danglár nem látta ugyan, hogy mit művel Peppino, hanem a pörcök ropogtatása kétségtelenné tette előtte, hogy miféle gyakorlatot végezhet állkapcsaival. Nyilvánvaló volt, hogy eszik, mégpedig jó ízűen, csámcsogván mellé, mint a neveletlen emberek szoktak. Állat, dünnyögte Danglár. Peppino úgy tett, mintha meg sem hallotta volna, oda se fülelt, hanem bölcs lassúsággal falatozott tovább. Danglár gyomra olyan volt már, mint a danaidák hordája, úgy rémlett előtte, mintha soha többé meg nem tudná kellőképpen tölteni. Hanem azért nyugton maradt, még vagy egy fél óráig, igaz ugyan, hogy ez a fél óra egy századnak tetszett előtte. Akkor azután nem állotta ki tovább, és megint csak odalépett az ajtóhoz. Ne vezítsenek ki padra, hanem mondják meg egyszerűen, mit akarnak velem? Inkább ön mondja meg, excellenza, hogy mit akar. Parancsoljon, és mi kész örömmel fogjuk kiszolgálni. Hát mindenek előtt nyisson ajtót. Peppino megtette. Enni akarok, enni, Pardieu. Hát, mégiscsak éhes. Még kérdezi? És mit óhajt enni, excellenza? Adjanak egy darab száraz kenyeret, ha ezek az átkozott csirkék már oly szörnyű borsossak ebben az istenvertejükben. Azonnal meg lesz, kérem alásan. Hé, kenyeret ide! Kiáltotta. Az előbbi kis siheder ismét megjelent kenyérrel a kezében. Tessék, excellenza. És mennyivel tartozom érte? Mivel két aranyat már előre letetszett fizetni, marad még 4998 Louis d'Or.
100 000 frank egy darab kenyér?
Igenis, kérem alásan.
Hiszen a csirkéért is csak annyit követelt.
Egy ebédnek nálunk ennyi a szabott ára. Akár egy falatot, akár 10 fogást tetszik végig enni, nálunk egyre megy.
Hát még most is ott folytatja az élcelődést? Őszintén kijelentem, hogy nagyon ostoba, nagyon bárgyú tréfának tartom.
Mondják meg egyenesen, hogy éhen akarnak veszélyteni, és rendben van a dolog. Szó sincs róla, excellenza, inkább ön akarja elemészteni magát. Fizessen és ehetik.
De hát onnan szedjek én pénzt, barom! Kiáltott rá Danglár iszonyúan nekidühödve. Azt hiszed, hogy én csak úgy hevenyén, akármelyik zsebemből előránthatok 100 000 frankot?
Te excellenzának 5 millió és 50 000 frank van a zsebében. Avval pedig darabját 100 000 frankjával számítva 50 egész és egy fél csirkét lehet kifizetni.
Danglár elképett, a hályog lehullott a szemeiről, most már kezdte érteni a tréfát. Most már természetesen nem is találta olyan sületlennek, mint az imént.
És ha leszúrom azt a 100 000 frankot, ehetem legalább a kedvem szerint?
Amennyi csak jól esik.
De nincs ám készpénzem, mondta Danglár egy kissé szabadabban fölélegezve.
Azon könnyen segíthetünk, excellenza. Önnek nyílt hitele van a Thomson és French cégnél, a Via del Biaccin Rómában. Legyen szíves kiállítani egy 4998 Louis d'Orról szóló utalványt, és pénztárnokunk majd alkalmilag beváltja.
Danglár most már szerette volna adni a nagylelkült, és hamarosan ki is állította az utalványt. Pepino készségesen szolgált írószerszámokkal.
Tessék, itt van az utalvány.
Tessék, itt van a csirke. Danglár nagyokat sóhajtva darabolta föl a becses madarat, mely ilyen árért szörnyen soványnak látszott a szemében. Pepino pedig nagy figyelemmel elolvasta az írást, zsebre vágta, és most már teljesen megnyugodva telepedett le újra a töpörtyűs kásája mellé.